9. A tanteremben már nem is szívesen ültem a helyemen. Csöngetésig, az utolsó percig máshol lődörögtem. Francia óra előtt megint Paludjaihoz mentem át. Szerettem vele beszélgetni. Az apja orvostanár volt, az anyja pedig egy jól ismert színésznő. Komolyságában mindig volt valami kellemes könnyedség. Nem örült neki, hogy a nyakára járok. Ő nem szeretett velem beszélgetni, mert már tudta, hogy a végén mindig pórul jár. Felütöttem az állát, vagy lenyomtam a földre, vagy elszedtem a csontkeretes szemüvegét. Jól esett társalogni vele szabadságos témákról, de a vékony csontú nagyvilágisága szinte megkövetelte, hogy befejezésül minél durvább humorral billentsem helyre az egyensúlyt. Oktató célzattal. Paludjai nem tehetett ellenem semmit. Még így is megérte neki. Sokszor letepertem, s rátérdelve a két karjára gyötörtem az izmait, hogy fejlesszem. De hát velem mégiscsak jobban járt, mint Zámencsik vagy Orbán Elemér fájdalmatlan barátságával. Őszóta azonban lázadozott ez ellen. Ordított. Hát ne fejlesszem a karizmaidat? Kérdeztem.
Ereszel!
Azt nem tehettem, de igyekeztem rábeszélni, hogy ne tartsa parlaginak a szellemességemet. Parlagi vagy nem parlagi? Kérdeztem. Csak akkor engedtem el, amikor beismerte, hogy nem parlagi. Orbánnal ő sem akart beszélgetni. Cakó viszont a maga hebehúrgya módján szeptemberben barátságot kötött vele, és nem is gyötörte soha, ahogy én. Paludjai tehát lázadozott. De Szeredi miatt most olyan rossz kedvű voltam, hogy nem is bántottam. Vadászatról mesélt Paludjai. Nagyszerű dolognak tartotta. Korán kelni, ácsorogni türelmesen. Apjáék elvitték néha. Leintettem. Marhaság. Azt akartam, hogy inkább a balatoni vitorlásukról meséljen. Igazából az se érdekelt. Szinte nyomorúságosan éreztem magam Szeredi miatt. A csúcsfejű inkei elég kiméletlen pimaszkölyök volt. Merényék talpnyaló külső köréhez tartozott. Matej, Szerafini, Kmetti, meg Kappéter, Kaludjerszki társaságához. Éppen olyan magabiztos és hidegen fölényes volt, mint a többiek. Szeredi úgy megrúghatta volna, hogy éhen hal a levegőben, és éppen ő, Szeredi tehette volna meg, jóformán egyedül. Ehelyett kitért neki, finoman udvariaskodott vele. Egy percig sem éreztem azt, hogy nem volt igazam, de mégsem kellett volna ugrálnom. Rá voltam utalva Szeredire. Nagyon megszoktam már. 100 meg 100 közös dolgunk volt. Egyebem nem is nagyon. Aztán meg ő elfogadott. Rég megtanultam már, hogy itt nem nagyon lehet ugrálni, azaz mozgolódni, nevetni, sírni, haragomat vagy jókedvemet szabadjára engedni. Ehhez más hőmérséklet kell. Sokáig úgy látszott, hogy egyáltalán élni is csak a szeretet éghajlata alatt lehet. Megbénultunk, moccanni is alig lehetett, nemhogy nyújtózkodni, kedvünk, vágyaink mozdulatait követni, akár jelezve csupán. Aztán mégis leesett a hó, kirajzolódott a jéghideg világ némely kontúrja. Megtanultunk élni a tájban, és egymagunkban a többiek közt. Eltűrtek egy-egy lélegzetvételt. Szeredinek köszönhettem a lélegzési technikámat jó részt. És tudomásul vett, elfogadott. Mégis vele kezdtem el ugrálni, akinek a jóvoltából egyáltalán lehetővé vált, hogy megfeledkezzem arról, amit rég megtanultam, hogy nem lehet ugrálni. Júliával valaha ugrálhattam. Szerettük egymást. Ezt itt nem játszottuk. Ezt a kényes, szép, fényűző, komolytalan civil dolgot mi nem játszhattuk. Érdekeink több rétege kötött össze bennünket Szeredivel, sőt, talán lét érdekem, mert hajszálgyökereink sajnos nagyon is valóságosan össze voltak fonódva, s ehhez nem kellett szeretnünk egymást. Erről nem volt szó. Ami azt illeti, Júlia szeretetére is úgy gondoltam, kételyeimet félretéve, hogy nem akartam végig gondolni mindenestül, mert meg akartam őrizni magamnak. Tudtam, hogy a színészkedésnek egy fajtája, kedves és halálosan fontos színészkedés, hiteles, még hitelesebb, igazán átélt fokon, hűségesen eljátszunk egy érzést önmagunknak és a másiknak. Azonban kedvező feltételek kellenek hozzá. Mozgási szabadság, viszonylagos függetlenség, anyagi és erkölcsi lehetőségek, levegő, amit nem egymás elől szívunk el, egy szóval hiába némi kis hatalom, amit nem egymás rovására szereztünk meg. Nem akartam arra gondolni, hogy mások, milliók kirekesztésével szeretjük egymást Júliával. Alász Petárral is tüntetően kedves volt, mégis mindig belém szúrt egy bántó érzés, hogy Petárt nem szereti úgy, mint engem. Még kevésbé gondoltam végig, hogy mi lenne, ha Júlia itt volna valahogyan közöttünk. Istentelenség ilyesmit végig gondolni. Megengedhetetlen, obszcén dolognak éreztem elrontani még gondolatban is a civileknek ezt az alapján véve jó szándékú játékát, különösen, ha nem tudok helyette egy nagyobb vagy másféle játékot adni nekik. Mi persze nem játszottuk ezt. Amit kezdtünk volna játszani Szeredivel, azt pedig jól elrontottam. Marhaság! Valúgyainak feleltem ezt, mert kérdezett valamit tőlem. A Dirkről beszélt, és hogy fent volt a második szálingon. Megijedt egy kicsit a hangomtól, láttam. Én azért voltam dühös Szeredire, hogy olyan semleges, óvatos, béketűrő ember. Több hasznom lett volna belőle, ha egy kicsit a sarkára áll, és odavág néha. De hát most, hogy örökre összevesztünk, már úgyis mindegy volt. És furcsa módon már nem is haragudtam rá, hogy olyan, amilyen. Mi az a Dirk? Mondtam Paludjainak, aki elhallgatott. Magyarázni kezdte. Csöngettek. Legyintettem, de nem bántottam. Rossz kedvűen visszamentem a helyemre. Menotti volt a század parancsnokunk is már tavaly óta. Jól jártunk vele a kopasz alezredes helyett. A kihallgatáson civilizált hangon dorgálta meg az embert, s végül bedült mindig a saját választékos modorának, és nevetségesen enyhe büntetéseket szabott ki. Szerettem a francia órákat, a könyveket is, Menottit is. Kiosztotta a dolgozatfüzeteket. Ahogy hátraadogatták, az enyémet elcserélték Szeredijével. Vissza kellett cserélnünk. Összenéztünk egy pillanatra. Szeredi szemében megcsillant valami. Haboztam. Erekje, mondta Szeredi. Marha, balambér, morogtam vissza kitérően, de boldogan. A terem buráját, súgta. Ezer kartács és bomba. Végtelenül megkönnyebbültem. Balambér, Szaniszló, mindenféle hülye naptári neveket adtunk egymásnak valaha jó kedvünkben. És a megszokott rágárságok helyett avatag, irodalmias káromkodásokat használtunk tréfából. Hosszú másfél nap után tehát ő is megunta a haragot. Titokban kellett tartanunk, hogy kibékültünk, mert az asztalnál a két párt, akik miattunk vesztek össze, még mindig nemigen beszélgetett egymással. Komor képet vágtunk, és rúgtuk egymást az asztal alatt. Szeredi egyik legpokolibb képessége az volt, hogy vissza tudta tartani a nevetését. Az ebéd végén mégis kiderült a dolog, amikor Zsoldos odajött a próbákat megbeszélni. Azt hittem, medve dühös lesz ránk, de csak rám nézett, aztán Szeredire, és felszabadultan nevetett. Csupa lelkesedés volt a kabaré miatt. Tervei voltak, új ötletei. Nagyszabású előadásra készültünk. Halász Petár a raktárból valahogyan szerzett civil ruhadarabokat. Medvének Szeredivel volt egy páros jelenete. A Nagy Lackovics új dalszövegeket hozott. Délután is tanácskoztunk, este pedig az én ágyamnál ültünk össze. Ezek a próbák voltak a fontosak igazában. Még több mint egy hetünk volt, de tárgyaltunk, próbáltunk egész nap a tanteremben, étteremben, hálóteremben. Szeredi rögtönzött, Medve is rögtönzött, mindenki egyszerre beszélt, tervezett, előadott, javasolt. Zsoldos a másik ágyon törökülésben muzsikált, szünet nélkül fújt a szájharmonikáján a Katók, a Légyababámot, az éjjel az omnibusz tetején. Lackovics Sándor Szeredi hegedűjén hamisan kísérte néha. Lackovics Józsika pedig most nekünk cikkelt az ajtóban, hogy jön-e Bognár. ugyanis merényék jóvá hagyták a házi kabarét. Burger és Szabó Gerzson majdnem mindig odaült hallgatni a próbáinkat, Merényi is sokszor. Muffy szerepelt az előadásban. A komoly versek és meghatóan érzelmes dalok elferdített szövegein nem lehetett nem röhögniük. De a próbákon jó részt inkább csak egymást mulattattuk, ahelyett, hogy az előadásra készültünk volna. Medvének ugyan volt műsorterve, vázlata, de ő is felelőtlenül bolondozott. A francia tankönyvünk egyik anekdotáját ajánlotta, hogy vegyük be, mint jó viccet. Fénelonnak egy tűzvész alkalmával odaveszett az egész könyvtára. Jobb szeretem, mondta, hogy a könyvei mégtek el, mint egy szegény család kunyhója. No, nézett ránk Medve. Nem értitek? És azzal megismételte. Jobb szeretem, hihi, jegyezte meg a szellemes francia, hogy a könyvei mégtek el, hihi. Pukkadozva nevetett, és harmadszor is megismételte volna ezt a hülyeséget, ha szeretik közben nem vág a francia könyvünk másik anekdótájával. Toto, alszol? Miért? Adj kölcsön 10 frankot! Toto, akkor alszom! Menotti százados úrban az a jó, mondta Szeredi, hogy mindent megmagyaráz. Toto, alszol? Figyeljünk a kérdőmód szórendjére. Miért? Adj kölcsön 10 frankot, felszólító mód. Toto, akkor alszom. Mert ugyebár, amikor arról van szó, hogy adjon kölcsön a barátjának, akkor bezzeg mindjárt alszik, jól lehet az imént még ébren volt, kérem. Olyan jól utánozta Menottit, hogy Burger hanyat vetette magát az ágyon a röhögéstől. Medve lecsapott Szeredire. Ezt tényleg bevesszük, csinálsz egy számot. Menotti megmagyarázza a vicceket. Zsoldos álmélkodásában időnként egészen lehalkította a zene kíséretét. Láttam, hogy a varjó a túlsó átsoron régóta figyel bennünket. Merényi nem szólt közbe a próbákon. Nagyokat nevetett. A varjú messzebbről nézte csak néha, s inkább gyanakvó volt a pillantása, de semmit sem tehetett. Mégis folyton körözött, sandítgatott felénk, vagy megállt és nyíltan figyelte, amit csinálunk. Ügyet sem vetettem rá. A kis Lackovics azonban cikkelt, szétugrott gyorsan a társaság. Bognár tiszthelyettes káromkodva terelgetett be maga előtt valakit, s a mosdóajtónál megállította Zsoldost, aki arra akarta megkerülni az átsorokat. Lehordta. Mit csinált mostanáig? Zsoldos még fel volt öltözve. Kezdett magyarázni valamit vaktában szokása szerint. Tiszteljettes úr, alázatosan jelentem, a kimenő köpenyem bélése felfeslett, és azért mentem oda. Bognár beleordított a bonyolult hazudozásba, és két kézzel földhöz csapta a nagy kék Lajstrom könyvet, amit eddig a hóna alatt tartott. Zsoldos felemelte. Mire Bognár felénk fordult, már rég le voltunk vetkőzve. Takarodó előtt beszólt Bognárért az egyik felügyelő társa, az első évesek tiszthelyettese. Izgatottnak látszott. Utánuk lopockodtunk a folyosóra jó néhányan. Az első évesek hálóterméből a folyosó másik szárnyán zaj hallatszott. Zavaros hangok. Dermed csend lett, aztán megint kiáltások, lábdobogás. Meglapultunk az ajtómélyedésekben és a két fölfelé vezető lépcsőszárnyban. Mellettem Szeredi és Szabó Gerzson gugolt. Halász Péter is odaérkezett. Néhány perc telt el, aztán kinyílt az ajtó, és kénytelenek voltunk hátrább húzódni. Csak annyit láttam, hogy a két altiszt jön kifelé, hátrálva, és a nyomukban 3 elsőéves cipel valamit. A folyosón félhomály volt, a lépcsőkön sötétség. A második század irodájával szemben égett egy körte. Lélegzetünket visszafojtva lapultunk a széles kőkorlát mögött, ingben, alsónadrágban. Ahogy a lámpakörte aláértek, megismertem, mit cipelnek. Apagyi volt. Egy köpenybe volt beburkolva. Elhaladt a fény alatt 2 meztelen lába feje, azután a lelógó ülepe. 2-en fogták a 2 hón alatt, 1 a térdeit karolta át. Feje félre billent a vállán, szeme csukva volt, s a homlokán és az arcán feketén csillant meg a csepergő, vastag vér. Halász Péter, aki mellettem térdelt, később azt állította, hogy fél tenyérnyi helyen ki volt tépve a haja, azaz hiányzott a bőr a fejéről. Én azonban ezt nem láttam. Gondolod, hogy meghalt? Biztosan. Hát persze, láttam. Frászt. Kampec. Szelíd, késő őszi éjszaka volt. Tisztán hallatszott a távoli vonatfütyülés, amint végig száll a nagy parkon. Az árnyékszék ablakából kémleltük a sötétséget odalent, hasztalanul. Szeredi kitalált valami új bohóckodást halászpetárral, még amikor a lépcsőkorlát mögött lapultunk. Ezt a műsorszámot aztán úgy emlegettük, hogy tudod, amit apagyi halálakor csináltatok. Mindez túlzás volt. Apagyit nem verték agyon az első évesek. Csak neki mentek, és a nagy handabandában megsebezték, talán véletlenül, a saját bugylibicskájával. Harmadnap néhányan látták őt, bekötözött fejjel távozni. Egy fekete posztóruhás, bajuszos öregemberrel lépegetett kézen fogva kifelé a főallén, civil ruhában, ahogyan Kollátó mesélte.